Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. A Veszprémi Főegyházmegye különleges ajándékot készített a Bódi Mária Magdolna boldogávatására érkező zarándokok részére. Úton Magdival címmel két lelki anyagot is összeállítottak, amelyek a zarándokok lelki felkészülését segítik. Az egyik anyag a boldogávatásra vezető úton szolgál útításként. A második anyag a boldogávatás utára készült. Ezek segítségével a vonaton, buszon, autóval, vagy akár gyalogosan kerékpárral érkezők ráhangolódhatnak az ünnepre. A másik abban támogatja a híveket, hogy a szertartás kegyelmi ajándékait hazavigyék, és a mindennapokban is tovább élhessék. Egyedüli uniós tagállamként csak Magyarország nem írta alá a kijevi orosz bombázást elítélő nyilatkozatot. A támadásban több mint 20 ember, köztük több gyermek is életét vesztette. A 26 tagállam és az Egyesült Királyság szolidaritását is kifejezte Ukrajna mellett, és elítélte Oroszországot a bécsi egyezmény megsértése miatt. Az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül Brüsszel és a legtöbb Európai Uniós tagállam is, és készen állnak további sok ezer milliárdot küldeni Ukrajnába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Koppenhágában. Szijjártó Péter az EU-s külügyi tanács informális ülése után úgy fogalmazott, ismét világossá vált, hogy Brüsszel nem érdekelt a béke folyamat sikerében. Az új tanévben a határon túli pedagógusok is igényelhetnek pedagógus igazolványt, és a külföldről hazatérő diákok után az iskolák kiegészítő támogatást kaphatnak, jelentette be Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a Szentendrei Református Gimnáziumban, a református tanévnyitó ünnepségen. Hozzáfűzte, az iskoláknak biztosított kiegészítő támogatás azokat célozza, akik legalább 2 évet töltöttek el külföldön, nem magyar tanítási nyelvű óvodában vagy iskolában. Szeptember 1-től sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópályamatricák után, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott, hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért. Hozzáfűzte, 10-ből 6 autópálya matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte. A néhány száztól a több ezer forintig. Ezek most megszűnnek. A fővárosban 80-nál több esetben hívták a tűzoltókat a viharos időjárás miatt, közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alaksori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről vagy kidőlt fákról is. Végül az időjárásról. A nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A hőmérséklet 23 és 30, este 17 és 22 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség.
keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
Igen, igen, aromás az íze miatt nem
igen,
jó
tehát
sokat
egy
tenni.
Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói, körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőlecsepegtetjük a vizet alóla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük, lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöld fűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat. Belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgoruskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt, akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázzuk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaruska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És visszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. Csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, egy mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolót is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
Sajtok,
igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
Különösen jó íze lehetett.
Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békönszalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és vele helyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, ami beteszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után
egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét, ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amibe föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl. Viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem, mert már meg elolvadt a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral, vérrel, tepsibe, vagy torta formába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül a háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve, és hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel. És akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma, tökéletes a nagyság. Más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát, vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. És akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, amíg dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, hogy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát 1/4 kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot, és jó keményre fűzzük ezt a pudingot, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és egy kis porcukorral megszúrjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg. Akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét. Én a cellofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszekrénybe, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a cellofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányérra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna. Próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallják. Témája: hogyan tudunk teljesen Isten jelenlétében lenni?
Szent Sárbel atya, a libanoni remete, ami lelki vezetőnk, olyan csodákkal ékes, és olyan meglepő, olyan fejbevágó az egész élete, hogy abba veszélybe vannak, akik őt szeretik, hogy nem figyelnek a tanítására. Pedig a csodákat Jézus mindig azért tette, hogy figyeljünk arra, amit mondott. Tehát, amikor feltámasztotta a naim ifjút, hát természetes, hogy egy hihetetlen félelem fogta el őket, és hát hogy lehet egy halottat feltámasztani? De testvérek, talán illetlen ez a szó, de ez csak egy illusztráció volt ahhoz, hogy ki a Jézus. Tehát, hogy az élet ura. Tehát a csodák, azok nagyon fontosak, de valahol meg nem számítanak. Boldog, akik nem láttak, és mégis hisznek, akik felismertek. Na és olyan öt megjegyzés fogott meg engem az ő írásából, mert végre kiadtak tőle beszédeket, elmélkedéseket. Azt mondja: az imádkozó ember a változó világban személyének mélyén az örökkévaló teremtő szeretettel van kapcsolatba. És mondtam, hogy itt egy görög filozófus szólal meg, csak keresztényé vált ember. Tehát nagyon nagyot segítettek a hit megértésébe a pogány filozófusok, akik tényleg minden erejükkel keresték a létezés végső értelmét. Arról elmélkedik, hogy tulajdonképpen mozgás van, állandó mozgás, de az ember személyében van egy állandóság. Igen, ez az, amit nem értettek meg a görög filozófusok, de érezték. Mert a személyes Istennel nem volt kapcsolatuk. Ezt fejezi ki az a mondás, mindannyian talán tudjuk, azt mondja a görög bölcs: senki sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba. Mert a folyó is más, meg te is más vagy. Ez egy félelmetes dolog. Tehát senki sem léphet ugyanabba a folyóba kétszer. Igen ám, mert a görög filozófusok azért úgy gondolják, hogy az ember is csupa mozgás. Nem csak mozgás, hanem a személyünk az egy csoda. Milyen érdekes, hogy az ember mondja csak ezt, hogy nem lépett az ember kétszer ugyanabba a folyóba. Hát akkor ránézett a változásokra. Hát honnét tudom én azt, hogy van változás? Az állat azért nem tudja, mert nincs neki személye, nincs öntudata. Ezek elgondolkodtató gondolatok, testvérek. Azért az Úristen megvárta a pogánságnak, a színe javának a gondolatait. Killódjatok, keressetek, mert akkor tudok eljönni. Azért ez egy megdöbbentő, hogy ha minden változik, és ezt az ember tudja, akkor az ember a változásokon kívülről néz a változásokra. És ez a személy. De nem tudta azt a görög bölcs, hogy az Isten az valaki, és hogy magának teremtett minket, és egymásnak ő benne. Tehát a személyes kapcsolat a jó Istennel, az nem egy állandó a változások között, hanem az örökké valósággal való kapcsolat a változásokba. És hát látjuk, hogy átteredő bűn van, mert Ádámmal ez megszakadt. Ezért a vokizmusba, a mostani őrült hajszában be élnek az emberek, attól menekülnek, hogy minden változik. És érdekes, mint az őrült is, vagy a lelki beteg is pontosan azt választja ki, és azt csinálja, ami legjobban árt neki. De mindig. És a mai emberiség is ettől a szédülettől, hogy minden változik, és nem lehet megkapaszkodni, belemegy a még nagyobb változásokba. Hogy ne is merüljön föl benne. Ez megdöbbentő. Tehát ez a szent remete azért olyan dologról beszél, amelyet ne haragudjatok, hát mindegyikünket érint. Hát ennél nagyobb aktualitás nincs. Az, hogy mennyibe kerül a tej, meg hogy mi van a politikában, minden, hát igen, az van. De annak nincs ekkora aktualitása. Aztán a másik gondolata. Az imádság mélységeiben felismerjük az örökké valóság misztériumát. A kezdetnek és a végnek nevezett misztériumot. Tehát csodálatos, amit mond, persze nem csak abban az imádkozásban, ami nagyon jó, hogy mondom a rózsafüzért, ami állandóan imádkozni kell. Az kipucol bennünket. Az olyan, mint mikor büdös van, és kinyitom az ablakokat. Amikor füllettség van. Tehát állandóan Jézus nevét is ismétegetni. De ez még csak az imádság előcsarnok, ez nem az imádság. Az imádság az, amikor egy pillanatra rádöbbenek az, hogy Isten, te vagy az én Istenem. Hozzád ébredek virradatból. Az égen és a földön nincs senkim. Egyedül te akartál. Csak benned lehet valakim. Itt is a görög filozófiát is megváltja Krisztus. Mert ugye itt az a probléma, hogy kezdet és vég. Hát ahol vannak változások, ott mindig elkezdődik valami, az befejeződik. És a mi hitünkben nem csak kezdet van, és nem csak vég. Egyszer ez nagyon megragadott engem. Miért? Mert a kezdet nélküli Isten indította el a teremtést. És a kezdet nélküli Isten teremtett engem anyám méhében, a személyemet. Az nem a sejtekből van. Tehát én kezdődtem. Igen ám. De Isten nem azt akarta csak, hogy e világra szülessek, hanem hogy a paradicsomi állapotban legyek. Hogy az őszülőknek megadta az Istennel való kapcsolatot. Tehát az én kezdetem bele van emelve a kezdet nélküliségbe. Sokszor elmondtam, egy esketés alatt jutott az eszembe, hogy érdekes, ennek a fiatalembernek sose jutott eszébe az, hogy ez a lány hogy tudott anélkül élni, hogy engem csak 5 éve ismer? Hogy mert ezt megtenni? Az igazi szeretetnek nincs kezdete. A házasság szentsége a keresztség miatt beleemeli a kezdettel rendelkező szeretetet a kezdet nélküli szeretetbe. És ami a kezdet nélküliséggel az Istennel érintkezik, annak nem lesz vége, hanem beteljesedése. Az Úr Jézus nem azt mondta a kereszten, mindennek vége. Az csak a kivégzői gondolkodták, hanem beteljesedett. És azért jöttem, hogy beteljesítsek. Olyan fájó az, amikor egy keresztény is azt mondja, na hát vége, meghal. Nincs vége. Ennek a változó világnak van vége. Ezért olyan gyönyörű a húsvéti szertartás, az a három szent nap. Ott minden keresztének ott kellene lenni, az ám a lelki gyakorlat. Az a három nap, tres dies, triduum. Az az igazi. Ott minden szónak olyan súlya van, amikor megszentelik a gyertyát, a pap azt mondja, legalábbis a régi rítus szerint, de hát én mindig mondom, de aztán most is, hogy Krisztus a kezdet és a vég keresztet rajzol. Övé az idő, 2025, és övé az örökké valóság, övé a dicsőség, mindörökön örökké, amen. Tehát a kezdet és a vég bele van emelve a Fiú Isten megtestesülésébe. Mennyire szükség volt a görög filozófia, az emberi gondolkodásnak a megváltására. Aztán a harmadik megjegyzése, az imádkozó ember a lét misztériumában él. Ám aki nem imádkozik, az épp hogy létezik. Hát egyáltalán nem ezt érzi, aki nem imádkozik. Ő nagyon is létezik. A lelke mélyén nem. Amiről itt beszélünk, az valahogy titokban minden embernek a lelkében ott van. Az ember annyira intelligens lény, hogyha nem gondolkodik, akkor is megy a gondolkodása. És fél ettől. Fél ettől a nem egész léttől. És pótolni akarja. Ezért számomra egy akkora kegyelem volt, évekkel ezelőtt még Paskai bíboros úr rektor volt a kispapoknál, központi szemináriumban, és ott májusban mindig van egy nagy elmélkedés, és a kvadrumban, belső udvarban, Mária szobornál a szűzanya köszöntése. És akkor én azt választottam, Szent VI. Pál pápa elment Názáretbe, és ott mondott egy beszédet. Testvérek, az valami csoda. Azt mondja, Názáret az az iskola, ahol mindent meg lehet tanulni. És amikor a Szentlélek Isten keveset mond, tehát hogy miért nem beszél többet, miért nem kérdezi meg az apostolok az Úr Jézus 30 évét? Hát a gyerekkoráról tudunk valamit, majd a nyilvános működése, de gyerekkor azzal fejeződik be, hogy engedelmeskedett nekik, lement velük Názáretbe, pont. Azért nem írnak az evangelisták sokat, mert ez a kevés mindent elmond. Tessék egy belső filmet nézni. Ezért vigyázz, hogy állandó videózol, ha szent dolgot is nézel, a túlzás bűn. Azért bűn, mert ezt a belső videót kioltja. Nem csak a szenteknek vannak látomásai. Hát bocsánat, hát távol van tőled a kisunokád, és látod, hogy milyen aranyos játszik, stb. Ott normális? És az Isten fia élete. Ott van a 12 éves Jézus, hát aki kijött már a kamaszkorba, az a 12 éves ott az érettebb. És azzal mondja, hogy nem tudjátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? A szűzanya nem érti, hogy azt nem érti, hogy arámul azt mondja, hogy abba, apuka. Hát az Istent így nevezi? Hát igaz, hogy nem József fia. Miért cselekedtet ez velünk? Atyád és én bánkodva kerestük. Nem tudjátok, hogy atyám dolgaiba kell lennem? Ne, ez az igazi kamaszlázadás. Nem a szülők ellenére, hanem egészen az Istené vagyok. Nem a tiétek egészen. De lement velük Názáretbe, engedelmeskedett, és mi történt? A tudósok mindent kikutattak. Milyen egyszerű volt az ételrendjük, testvérek. Mindig ugyanazok a kis ételek. Volt neki egy váltás ruhája. Aztán nem volt ám ilyen, hogy mi akarsz lenni, mi a foglalkozás, milyen tehetséged van. Hát ha az atya ácsmester, akkor ő is ács lesz. Kész. És nem voltak nagy utak, kirándulások, semmi. Ott volt az a gyönyörű kis Galilea a virágaival, a Genezáreti tó, a Táborhegy, az aranglutatók Jeruzsálembe. most kitágult a világ, nem rossz, de egy nagy kísértés, hogy az Isten fia teljes emberi életet tudott élni. És ez a názáreti lét, az Istennek a jelenléte. Itt tanulunk meg imádkozni. Mert az Isten fiának minden cselekedete az Atya iránti szeretetből és irántunk való szeretetből volt. Az imádkozó ember a lét misztériumában él. Ám aki nem imádkozik, az épp, hogy létezik. De a milliárdosok épp, hogy léteznek. Nincs életük. Nincs. Nehogy megirigyeld. Az őrült gazdagodás rettenetes veszély, le kell állni, és azt mondani, nem kell több. Aztán mindezekből következik a negyedik megállapítás. A gondolataidat most igazítsd a létezésedhez, amiről eddig szó volt, a mély imádságban fölismert létezéshez, és ekkor egy vonzásba kerülünk. Vonz bennünket a világ is, meg a rossz is, meg a bűneink, meg a rossz hajlamaink, de egy ilyen lelki gyakorlattal kapunk egy újabb vonzást, és ez a vonzás növekedik, ezzel tudunk kiszabadulni a gonosz lélek, a rossz értelembe vett világ csábításaitól és rossz hajlamainkból is. És ezt mondja ez a Szent Atya, ne hagyd, hogy a világ taszítson Isten felé, inkább engedd, hogy Isten vonzon téged magához. Hú, de szép! Érdekes, mire megöregszenek, nagyon sokan vallásosak kezdenek lenni. Mert a világ, az öregedés fejbe vágja. Meg az a lelet, amit kimutattak róla. Ja, akkor most van Isten? A változó világ taszigál engem az végső szeretethez. És mit mond az Úr Jézus? Senki sem jöhet hozzám, hogyha az Atya nem vonza. Tehát aki keresztény, az vonzotta. De mintha leállnánk a vonzásba. Testvérek, nincs elkeserítőbb. És hála Istennek ebből kevesebb van, és ezért vagyunk kevesebben a templomban. Vannak olyan katolikusok, hívők, valóban szentségekhez is járnak, ami elő van írva, főleg húsvétkor, stb. De is tapottat se tesznek ebből tovább. Nem szólítják meg Istent. Leálltak. És ha leálltunk, ez a lelki halál. Engedjünk ennek a vonzásnak, amit most is kaptunk. És hát az ötödik megjegyzése, hogyha ezt átgondoljuk és engedünk ennek a vonzásnak, akkor a benned élő örökkévaló lélek fénye által ismered fel a létezés misztériumának mélységeit, és akkor már nem az érzékeken keresztül keresed az igazságot, mert azok korlátokba ütköznek, ezt ő írja. Az érzékek nem azért vannak, hogy szeresd őket, hanem azért, hogy szerethess általuk. Fülemet nem azért kaptam, hogy a fülemet hallgassam, hanem hallgassam meg a panaszkodó embert. Hallgassam meg, hogy valaki szeretetre vágyik. A szememet nem azért kaptam, hogy még nagyobb vagyonra kívánkozzak, hogy fölkeltse bennem az evilág utáni bárványozást, hanem hogy meglássam a másiknak a könnyes arcát, vagy a mosolyát. Csodálatos. Azt mondja, hogy az érzékek rabja. Nem értjük a szenteket. Ők nem igaz, hogy állandó ilyen aszketizmusba élt, ilyen megkötözöttségbe. Nem igaz. Hát hányszor mondja az Atya, hogy árasszátok a tölgy és kakukkfű illatát. Hát akkor szerette ezt az illatot. Egyébként érdekes. Azt mondja Szent Pál, hogy mi Krisztus jó illata vagyunk. Hát nagyon sokszor a szenteket jelezte is. Pió atya megjelenéseinél először illat volt. Milyen érdekes. De ezek az érzékeken túl vezet az értelem és a hit. Ez az, amit akar mondani. Ez a remete. Nem azért ment el a világtól, mert gyűlöli a világot, hanem mert nagyon szereti. Túl lát rajta. Isten jelenlétét keresi. Uralkodja az érzékeit fölött, dicsőítsd meg általuk Istent, és ne engedd, hogy a teremtmények istenítésére kísértsenek téged. Mert az igazság az egyébként a természettudományokban is. Hát ott is. Érzékek. beteszünk egy üveg pohárba vizet, és beletesszük a szívópálcát, vagy a málnát. És úgy látja a gyerek, hogy eltörött a pálca. Fénytöri. Nem törött el. Az értelem kiigazítja. Érdekes, hogy a tapasztalat nagyon fontos, de már a természettudományokban is pontosan túl kell lépni az érzékek által közvetített tapasztalaton. Az értelem az igazságot, a mély valóságot keresi, a hit pedig még tovább visz ebben. Kedves testvéreim, meg kell osztanom most valamit. Az egyik paptestvér, hát hála Istennek, ezért érdemes megöregedni, milyen aranyosak, hogy hallgatnak engem, és hát írt az felvidéken élő fiatal paptestvér, hogy hát köszöni és hallgatod, de most ő is küld nekem valamit. Hát ilyen fiatal papjaink vannak. Ezt írta. Csendesedjetek el, és lássátok, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. vers. Van egy különös, mélyen bennünk feszülő nyugtalanság, amerről ritkán merünk beszélni. Az a belső remegés, amely nem akkor tör ránk, amikor túl sok a gondunk, hanem amikor látszólag semmi teendőnk sincs. A modern ember, aki megszokta, hogy minden percét valamilyen céllal ruházza fel, zavarba jön attól, amikor megáll az idő. Pedig lehet, hogy éppen ezek a néma órák hozzák legközelebb hozzánk azt, akit mindig is kerestünk, és aki mindvégig keresett bennünket. Testvérek, naponta kell egy csendes óra. Ezt a nem hívőnek is kéne gyakorolni. A nyár nem pusztán egy évszak, hanem a lelki tapasztalat. Fény, amely már nem simogat, hanem éget. A hőség ilyenkor nem csak meteorológiai állapot, hanem a lélek metaforája is lehet. Feszültség, belső láz, rejtett izzás, amely néha már elviselhetetlené válik. Pirinszki János írja, gyilkol és gyújtogat a nyár. És ez nem költői túlzás, hanem egy érzékeny lélek pontos diagnózisa. A csend ilyenkor nem békesség, hanem késleltetett robbanás. Az árnyék nem menedék, hanem mérges füst, ahogy a nő mondja. A nyár, ha nem csupán a szabadságolások, hanem a megtérés idejeként tekintünk rá, mint siogárdon ezekben a lelki gyakorlatban, nem csak szabadság, hanem kísértés is. A tétlenség nem mindig a nyugalom jele, néha épp ekkor szól a lélek. És mégis, éppen ebben a súlyos izzó csendben rejlik valami titok. A világ szerint ez haszontalanság, tétlenség. Isten szerint azonban ez jelenlét. Nem a teljesítményünkre kíváncsi az Úr, hanem az arcunkra, jelenlétünkre. Nem a szorgalmunkkal akar találkozni, hanem a szívünkkel. Aquinoi Szent Tamás szerint az ember végső célja nem a cselekvés, hanem a szemlélés. A menny nem örök munkanap, hanem az a boldog állapot, ahol nincs már szó és tett, csak tekintet és jelenlét. A nyár, ha engedjük, szemlélés rejtett iskolájává válhat, akár a puszta, ahol Isten hangja végre hallható. A Szentírás mélyen ismeri ezt a sűrű, szinte égető csöndet. Illés próféta nem a viharban, nem a földrengésben ismeri fel az Urat, hanem a szelíd és halk hangban. Jobb, miután sokáig beszélt, így válaszol, kezem a számra teszem. Mária pedig minden szó nélkül szívébe forgatta ezeket a dolgokat. Ábrahám ott ül a naphevében, a mambrei tölgyek alatt. Ekkor látogatja meg az Úr. Ők nem keresték az ajt, nem menekültek a hőség elől, megtanulták, néha a tűz nem pusztít, hanem világít és vezet. De nem minden csend azonos. Aki valóban figyel, az nem közömbös, hanem kész a mozdulatra. Aki hallgat, nem biztos, hogy reménykedik, lehet, hogy már feladta. Szent Ignác szerint ezért szükséges, hogy megtanuljunk megkülönböztetni a lelkeket. Vajon a Szentlélek csendje szólít-e meg minket, vagy a kétségbeesés némasága bénít-e-le? A valódi szemlélődés mindig kész az indulásra, de előtte képes reményteljesen várakozni, csöndben, alázatos, teljesen nyitott szívvel, mindez különösen világossá válik az oltári szentség előtt. Testvérek, nyitva van a templom. Ne menjetek úgy mellette, hogy ne jöjjetek be. Nagyon fontos. Kívülről nézve nem történik semmi. Mégis minden megtörténik. Krisztus nem cselekszik, hanem jelen van. Nem tanít, hanem néz. Nem szól, hanem szeret. Hiszen a szentségimádás, a csendiskolája, ott tanuljuk meg, hogy az Isten élet nem teljesítmény, hanem ajándék. A legnagyobb tűz némán ég, és nem hamvaszt el, hanem megtisztít. A kereszt mindennek beteljesedése. Krisztus nem tett csodát a Golgotán, hanem egyszerűen átadta magát, elnémult, hogy meghallhassuk az Atya csendjét. Szenvedett, hogy szemlélhessük. A megváltás nem a mozdulatban, hanem a jelenlétben történt, a szeretet hallgatásában. Ezért nem kell félnünk a semmittevésnek tűnő napoktól, tikka délutánoktól, az égető csendtől, mert ha hittel éljük, ezek nem elveszett órák lesznek, hanem az örökké valóság előíze. Talán így tanulunk meg újra megszentelten pihenni. Nem akkor, amikor végre mindent elvégeztünk, hanem amikor már nem akarunk mindent kézbe tartani. Akkor csak engedjük, hogy a nap végén, talán fáradtan, talán kissé összezavarodva, mégis kimondhassuk, jó volt, veled voltunk, Uram. És az Úr halkan szívünk fülébe súgja, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, csendesen minden reggel. Akkor is, ha aznap semmi különös, világnak fontos nem fog történni, vagy mégis?
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedését hallották. Műsorunkat holnap 0 óra 5 perctől és jövő héten szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.